Szent Pál levele Galatákhoz, 4. rész, 21-es verszaktól. Mondjátok meg nekem, akik a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok-e a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt, egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született, a szabadostól való pedig az ígéret által. Ezek más példáznak, mert azok az asszonyok a két szövetség. Az egyik a Sínéhegyről való szolgaságra szülő, ez Hágár. Mert Hágár a Sínéhegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindjárt anyja. Megvan írva, újjong te meddő, aki nem szülsz. Vigadozzál és kiálts, ki nem vajudol. Mert sokkal több az elhagyotoknak magzatja, mint akinek férje vagyom. Mi pedig atyámfiai izsánk szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. De valamint akkor a test szerint született, üldözte a szellem szerint valót, úgy most is. Na mit mond az írás? Üzd ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabadnő fiával. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadoséi. Amen. Ha ezt Pál nem mondja el, akkor ezt nem tudjuk, hogy van 2 szövetség, a Ságárral és a Sárával, és a Ságár, volt múltkor egy olyan prédikáció, hogy prédikáltam Ábelről és Káinról, és Kábelt mondta. Tehát Hági, ugye becézzük a Hágit, meg Sári, ez a 2. És nagyon sajnálom, hogy több ilyen történetet nem adott oda Pál nekünk, hogy így ószövetséget elemzi. És amit én belső bizonyság, tehát hogy egy bizonyság volt, nemrég kaptam ezt az igét, az volt bennem, hogy igazából mi Ábrahámnak a nyomdokán vagyunk, és az egész életünk arról szól, hogy megtaláljuk mindig azt a szellemi erőt, ami Jeruzsálemből árad. A mennyei Jeruzsálemből. Mert azt mondja, hogy van fia a mennyei Jeruzsálemnek, és mi izsák szerint ígéret gyermekei vagyunk. Tehát az izsákok azok a mennyből jönnek le. És mi is szellemi izsákok vagyunk, mindenki szellemi izsák, és mindannyiunk egy új szövetségben jött létre, és ez a szellemi szülést Isten hozta létre. Úgy is mondhatnám, lehet, hogy megdöbbentő lesz, az Isten méhéből jött létre. Egyébként ezt a méh szót, ezt használja az új szövetség, például az irgalomra, illetve használja a héber, onnan vett át az új szövetség, az irgalomra szintén. Tehát Isten méhéből árad ki ez Istennek az egyik alapvető tulajdonsága. Miközben szolgálok, én is mindig próbálok visszamenni a szellem szolgálatához, a szellem által való szolgálatba, és ez a korszak, én azt gondolom, hogy erről fog szólni, mégpedig, hogy a kétfajta szövetség között kell állandóan döntenünk, hogy hova megyünk. És Ábrahámnak is döntenie kellett. És mindig az, ami a mennyből jön, az a valódi, az az eredeti, az Istennek az örökké való terve, az áterve. És mindig, amikor a Hágárokkal foglalkozunk, és próbálunk Hágár által létrehozni valamit, az mindig a B-terv. És nézd meg, Isten megengedte Ábrahámnak, hogy 25 évig ebbe a B-tervbe legyen benne. És az életünkre vonatkozólag is állandóan azt kell, úgymond, revidiálni az életünkbe, hogy Isten szellemének a vezetése alatt vagyunk-e, és amit létre akarunk hozni, az Izsák szerinti, vagy az Ismael szerinti. És ma nagyon sok tanítást hallgattatok, nagyon sok látást, ötletet, kijelentést, intuíciót, hogy mondták a testvérek, és ezeket úgy kell neked beépítened, hogy ezt neked utána meg kell szülnöd. Tehát amikor kapsz egy látást, egy kijelentést, akkor a kijelentéssel neked foglalkoznod kell. Jézus úgy fogalmaz az evangéliumokban, hogy nem ő fog személy szerint igazából megítélni bennünket, hanem az ő beszéde. És a görögben ugyanúgy rémája, és minden hivalkodó beszédért meg leszünk ítélve. És itt nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a hivalkodó, hogy Károly így használja ezt a szót, hogy ez arról szól, hogy minden ki nem gondolt, vagy meg nem tisztított beszéd, de ott nem erről van szó igazából, hanem arról, hogy minden olyan réma, ami belehult a szívünkbe, és aztán az nem lett átdolgozva, kimunkálva, az mind hiába való, és Isten ezért mind meg fog bennünket ítélni. Mert annyira fölmagasztalta Isten a beszédét, hogy nincs más dolog, ami értékesebb lenne az univerzumban jelenleg, mint Isten beszéde. És amikor visszatér újra ebbe a respektáló folyóba, respektálásba, hogy tiszteljük Isten beszédét, Istennek a népe, akkor újra elkezdi látni azt, amiről Norbi is beszélt, hogy minden a Izraelből jön, és van egy jó hírem, van fönt mennyi Izrael, mennyi Jeruzsálem, és onnan árad ki minden. ő szüli ki a mi számunkra az ellátást. És sőt, azt mondja az ige, hogy mi zsidók vagyunk, szellemi zsidók. Tehát még a fajtánk is a mennyei Jeruzsálemből jön, és szellemi zsidók vagyunk. Be kell építeni az életedben minden kijelentést. És azt ki kell munkálni. Ki kell munkálni. Mert ha nem munkáljuk ki ezeket a kijelentéseket, akkor azok a kijelentéseket az ördög el fogja lopni. És ez egy óriási harc, hogy megmaradunk az izsák szerinti vonalba, és nem hozunk létre saját terveket. Ez egy nagyon nagy harc. A férfi úgy van megteremtve, a férfi vizuális lény. És ha a férfi nem lát, akkor elveszti a szellemi értékét, érzékenységét, és ő maga keres látást. De így van megteremtve az ember. A szemkívánsága az alapvető fő bűnök között van, hogy az egész emberiségnek, de legfőképpen a férfiaknak. Emlékeztek, amikor a 12 kémet Isten kiküldte? Miért küldte ki a 12 kémet? És egyértelmű, hogy mivel vizuális lény az ember, hogy lássa azt, ami rá következik. Lássa. És ha ez nincs meg, akkor a 12 szellemi atya nem tudja bevinni az egész népet, 3 millió embert, abba az örökségbe, amit Isten eltervezett. Amikor Mózes elhívta, először csak egy embernek adta a látást. És Istennek az volt a célja, hogy Mózes átadja ezt a látást. Olyan erős kenet volt rajta, egyébként hagyd mondjam el, hogy az egyházon ugyanígy itt van a Mózes szelleme. A Krisztusban az összes szellem megvan. És amikor Mózes lejött a hegyről, akkor látás embere lett. Tehát eredendően, ha összes újszövetségi szentet nézed meg, mind a látás embere volt. És ezek a látások mindig arról szóltak, hogy a nehéz pillanatban, az egyház történelmében, vagy Izrael történetében, kit tud Isten felhasználni arra, hogy átlásson, belásson, kiemelje a materializmusról, amiről volt szó, és átvigye egy másik dimenzióba. Úgy is mondhatnám, hogy a szívünk átemelődjön, vagy a szívünk bejöjjön a látás. Így is lehet fogalmazni. Egyébként ez a fontos, mert hát ma nem tudok erről beszélni, de majd beszélek erről, hogy igazából a szívünknek ez a feladata, hogy belemenjen a látás. És erre, ez egy feladat, hogy tudod megnyitni a szívedet arra, hogy meglásd a láthatatlant. Az ember, úgy is mondhatnám, hogy állandóan hiányban szenved. Tehát ha te látod a szellemi életedet, mindig csak azt veszed észre, hogy mindig szükséged van újabb és újabb élményre. Így van? De önmagában az élmény nem azért van, hogy megtartson bennünket, hanem azért, hogy kimozdítson bennünket a materializmusból. És mi az, ami megtart? Az ige. Az ige, ami jön a látással együtt. Mert maga a logosz látást hoz. Látást, ha jön valódi isteni kijelentés, akkor az fog jönni látás is. És most figyelj. A 12 kém közül 2 tudjátok jól, hogy látta a láthatatlant. És ez a 2 kém azért látta a láthatatlant, mert megengedte, hogy az az új szellem, ami Mózesen volt, az irányítsa a szellemi jövőképüket. És most ha megnézed, és tényleg most nem lapozunk oda, de nem oda lapozunk, jó? Hogy bebizonyítsam. Ha megnézed, hogy mi volt Istennek a véleménye erről az egész dologról, hogy az a 10 kém nem akart látni, akkor egy döbbenetes részt fogok neked mutatni, ami ugye mondta Csabi barátom, hogy dörgedezés legyen, hát egy kis dörgedezés akkor lesz, ti akartátok, vala. 4 Mózesben van írva. 4 Mózesben van írva, igen. Amikor a kémek kimennek. 14. A napok száma szerint, amelyen megkémleltétek a földet, tudnélik 40 napon, egy-egy napért, egy-egy esztendő, ez ítélet, 40 esztendőig hordozátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat. Én az Úr szólottam. Bizonyára eszmévelem az egész gonosz gyülekezettel, amely összegyülekezett vala ellenem, ebben a pusztában emésztettek meg, és ugyanott halnak meg. És most figyelj, a férfiak azért, akik elküldött vala Mózes a földnek megkémlelésére, és visszatérjenek, és felzúdulták ellene az egész gyülekezetet, rossz hírt terjesztvén arról a földről, azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztettek a földről, meghalnak az Úr előtt csapás által. Csak Józsué, a Nun fia és Káleb, a Jefuné fia maradnak életben a férfiak közül, akik mentek vala a földet megkémlelni. És mikor ezt elmondta Mózes, a nép nagyon kesergett. Amen. Most én egyébként jó hírrel jöttem, ez ilyen spontán prédikáció. Tehát egy teljesen más üzenettel. De ezt akartam, most szívembe ez majd ezt hoztam meg. Tehát Istennek az volt a véleménye, hogy ezek az emberek halljanak meg. Félelmetes. Most erre azt mondod, hogy hát most irgalom korszakában vagyunk benne, mi is meg fogunk halni? Nem, nem fogunk meghalni, dicsőség az Úrnak, de. De az, ami Isten véleménye az egész dologról, az engem nagyon megrettentett. Mert az én Istenem nem változik meg. Tehát az ő benyomása és véleménye erről ma is fönnáll. És ha most találkoznánk az atyával, nem tudunk találkozni, akkor, vagy a fiával, azzal inkább, akkor ő azt mondaná, biztos vagyok benne, hogy Isten nem hibázott. És Istennek most is az a véleménye. És mi ennek a lényege? Az, hogy a szellemi életednek én szerintem az egyik legfontosabb eleme az, hogy lásd a szellemi ígéreteket. És a szemed előtt legyenek, hogy mik Isten ígéretei a kereszt által. És azt hogyan tudod te realizálni az életedbe. És nem relativizálni. Ez kettő ellentét. És ma olyan kísértés alatt van az eklézsia, hogy pragmákat keres, tehát valós dolgokat és cselekedeteket. És ebből jön létre a pragmatizmus, ami azon alapszik, hogy abban hiszünk, amit látunk, és ami működik. Csak van egy bibi. Hogyha ebben hiszünk, akkor ki fogunk csúszni a hit mozgalmából, a hit üzenetéből, és nem lesz meg, amiről a Pali beszélt, a látás meg először, utána pedig a szülés. És aztán meg a valóság. És ugyanebbe beleestek, a 12 kém közül 10, hogy ők azt látták, hogy nagyon nehéz szituációban vannak benne, elismerték, hogy tényleg Isten, amit mondott, az igaz, de ez nem fog tudni működni, mert, és aztán fölvázolták. De ebben nagyon hasonlóak vagyunk, hogy mi is általában egy ilyen duális képben látunk, Istennek vannak jogai, és aztán azt gondoljuk, hogy Isten annyira szuverén már, hogy passzív. A másik Isten kép meg arról szól, hogy minden az enyém, mindenre lehetőségem van, viszont félresiklik, mert úgy gondolja, hogy idő előtt megragadhatja a természet fölöttit. Ez egy idő után okkultizmusban viszi be az eklézsiát. Amikor idő előtt akarok én valamit Istenből megkapni, és Isten meg nem lép előre. Nézd meg az összes szövetséget, hogy kötött Isten szövetséget. Hogy Isten lépett ki a láthatatlan dologból, és a láthatatlan dologból láthatóvá vált Isten. És ezt mindig be kell várni. És ebben a nehéz korszakban kell kitartani. A zsidókhoz itt levélhez lapozzunk még egy ige. Zsidó 6:13-tól. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdtetett nagyobbra, önmagára esküdött. Tehát amikor például elkezdesz az ígéretek felé kacsintani, és szükséged van bizonyos helyzetekben áldásokra, akkor először is Isten azt mondja, hogy nem fogok esküdözni neked. Leírtam az igénbe, egyébként három helyre ír az Isten szelleme. Először Isten szelleme, nem tudom hogy, de írt a kőtáblára. Aztán írt Isten szelleme a szívekre, és leírta Isten az igéjét, amit most a kezedbe tartasz. És Isten eleve így akarja megtartani az ő elképzelését a kommunikációval kapcsolatban. És ezt ő fönntartja. Három helyre írt, majd meg lesz a frigyláda is valószínű, ott majd meg fogjuk látni a mennybe, hogy ott van a kőtábla benne, ugye a 10 parancsot a frigyládába, és a hústáblánkra akar írni Isten szelleme, és leírta a könyvbe, amit akart mondani. És itt azt mondja, hogy ő nem fog másra esküdni, csak magára. Ez azt jelenti, hogy el kell hinned Istennek a szuverén döntését, és azt, hogy megfelelő erkölcsi látása van, tehát felelőssége, és bölcsessége ahhoz, hogy az ígéret beteljesedjen. Ez az első dolog. Aztán azt mondja, mondván, megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. Ez reciprokra emelte az áldást. Hatványozta, nem lehet kiszámítani, hogy mennyi. Azt mondja, hogy megáldván, megáldalak. Megsokasítván, megsokasítalak. Mérték nélkül való áldás. Tehát esküszik Isten, ez az első dolog, hogy el kell hidned Istennek azt a törvényét, amit ő hoz, és ő hoz be az univerzumba, hogy amit ő mond, az abszolút. A másik pedig az, hogyha ezt elhiszed, be tudsz lépni majd a láthatatlan világba, amiben nincs mérték. Hát ezt én sem tudom fölfogni. És utána azt mondja, és békességes tűrés lévén megnyerte az ígéretet. Tehát hogyan nyerte meg az ígéretet? A tűrés által. És ha Ábrahám a tűrés által nyerte meg, akkor mi is a tűrés által fogunk megnyerni. Ez azt feltételezi, hogy mielőtt még, amiről a Pali beszélt, óriási dicsőség korszaka lejön az eklézsiába, az eklézsia át fog menni egy óriási nyomáson és szenvedésen, teherviselésen. És ez a teherviselésben egy dolog tud majd megtartani bennünket a hit vonalán, ez pedig a látás. A látás, és a látás ez nem tanítás, ez nem egy új modell, hanem ez a belső látásod arról, hogy mit jelentenek az ígéretek az új szövetség alapján. Az új szövetség alapján lévő ígéretek. A Máté evangélium, a 21. Órában sibalárek, hát ezt jelentem. Máté 21, 33. Más példázatot halljatok. Van egy házigazda, aki szőlőt plantált, és az gyepűvel körülvevé, sajtót ásott le benne, tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. Nagyon sokszor Isten elutazik. Azt mondja, hogy bepakolok, kicsit elfáradtam tőletek, és elmegyek. És majd, ha visszavártok, visszajövök. Megveszi a Szent Szám a retúrjegyet, mert visszafelé is van jegy, hála Istennek. Emlékeztek, amikor a kananeusi asszonnyal találkozik Jézus? Van egy pillanat benne, amikor azt írja az ige, és Jézus csöndbe volt. Emlékeztek rá? Jézus csöndbe volt. És ez nagyon megérintett engem, hogy Jézus nem beszélt, csöndbe volt. És várta, hogy a kananeus asszony nyomást gyakoroljon rá. A csönddel hatást gyakorolt erre a nőre. És nagyon sokszor Isten, amikor elvonul az ő jelenlétével a földről, akkor ez nyomásgyakorlás. Hogy megkeresse azokat az embereket ebbe a vákumba, akik nem bírják ki a jelenlét nélkül. Akiket idegesít ez a nagy csönd. Nem hallják Istennek a dübörgését. Emlékeztek, amikor leszállt Isten a Sínó-hegyre? Emlékeztek rá? Azt mondták, hogy az Isten dicsősége olyan alakot vett föl, mint olyan látvány, olyan volt szó szerint, ezt mondja ugye a Károli, olyan látvány volt, mintha a tűz közepéből szólna Isten. És Izrael látta ezt a látványt, lefényképezette volna a szellem által, hogy milyen Isten, mikor megjelenik. Nem akarták ezt a tűznek a ropogását, nem akarták hallani a dübörgését a hegynek. És ugyanúgy várja Isten, hogy ha ő, amikor elmegy, hogy mi történik ott. És nagyon sokszor Isten így csinálja, ott hagy csapott papot, és akkor megnézi, hogy mit csinálunk. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldi szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. Ott vagytok? És a munkások megfogván az ő szolgáit, egyiket megverik, a másikat megölik, a harmadikat pedig megkövezik. Ismét küldte más szolgákat, többet, mint előbb, azokkal is ugyanúgy cselekedének. Utoljára pedig elküldi azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások meglátván a fiút, mondanának maguk között, ez az örökös gyertek, öljük meg őt, foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kivitték a szőlőn kívül, és megölik. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, ezt kérdezi Jézus, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Válaszoltak. Nagyon tetszik ez, hogy Isten a kommunikációban nem csak magyaráz. Tehát például akivel beszélgettem, és mondta, hogy most hallja az Úr hangját, vagy nem, vagy hogy van az, hogy emberek mindig mondják, hogy hallják az Úrnak a hangját. Én mondtam neki, ide figyelj, ha valaki 24 órában hallja az Isten hangját, az előbb vagy utóbb be fog kattanni. Mert én nagyon ideges lennék, hogyha az apám úgy nevelt volna engem, hogy 24 órán keresztül követett volna, és állandóan morgott volna a fülembe. Hát próbáld ki a fiaddal, 24 órán keresztül beszélj hozzá. Azt hiszem, egy pár percen belül meg fog undorodni tőled. És azt mondom, hogy apám, hagyjál már békén. Nem ilyennek ismertelek meg. Tehát ne idegeskedj, hogyha 24 órán keresztül nem hallod Istennek a hangját. Mert Isten lehet, hogy nem akar 24 órán keresztül beszélni veled. Visszatérve ehhez. És Jézus, nézd meg, hogy kommunikál, visszakérdez. Figyelj oda, hogy Jézus hogyan csinálja. Visszakérdez a munkásoktól. Tehát azt mondja, hogy Isten sokszor egy kérdést tesz fel az embernek. Tudod, hogy miért? Hogy elgondolkozzunk. Mert nem robotok vagyunk, akiket úgy teremtett meg Isten, hogy állandóan szól. Nyisd ki a hűtőt. Csinálj lecsot. Edd meg. Megjött a gyerek iskából. Add oda lecsot neki. Tedd oda. Tedd ide. Vidd le. Menj el. Kapd el. Tehát Isten nem így dolgozik velünk. Mi személyek vagyunk. És az a különbség, hogy az állat meg a személy között, hogy a személynek van a személyisége. És a személyiségünkkel Isten úgymond akar együtt dolgozni, együtt munkálkodni. És értékeli a személyiségünket. Azért vagyunk különleges emberek, különleges faj, mert személyek vagyunk. Ez nagyon fontos. És utána azt mondja, ugye bekérdez, azt válaszolják, a lelkiismeretük válaszol, tiszta a beszéd, amit mondanak. Mint gonoszokat gonoszul elveszi őket, a szőlőt kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idején. Mondanék ki Jézus. Sohasem olvastátok ki az írásokban? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, az Úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. Annak okáért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten királysága, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. és a főpapok és farizeusok halván az ő példázatát megértették, hogy róluk szól. És mikor meg akarták őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivel hogy úgy tartják vala őt, mint prófétát. Amen. Na nézzük az elejétől. Ez a történet fontos az ígéret szempontjából, hogy 2012-ben hogyan szemléled Isten munkáját. Mert el vagyunk mi is küldve munkásokként ebbe az óriási szőlőbe, szőlős kertbe. Három dologgal kezdünk. Az ígéretek, hogy megvalósuljanak az életedben, ad Isten három dolgot ehhez. Ez az egész szőlős kert nem csak az egyházat szimbolizálja, hanem Isten királyságát is. És három pillére van ennek, amit itt Jézus letanít a királyságról. Az első, szőlőt plantált. A második, gyepűvel körülvette. Harmadik, sajtót ásott. Negyedik, tornyot épített. Tehát van négy dolog, amire fontos figyelmezni. Kezdjük a toronnyal. A torony jelképe a látás. Isten királyságában Isten betesz tornyokat minden gyülekezetben. És ezekben a gyülekezetekben őrállókat állít. Őrállókat a gyülekezetért, őrállókat a városért, őrállókat a mozgalomért, az egész eklézsiáért. És ezek az őrállók, ezek látnak. Maga a királyságban benne van ez, az őrállóknak a szerepe. Aztán ott van a másik, hogy gyepűvel körülvevé. Ma a Bérdebeszédek 25.8 elhangzott, igen, nagyon jó ez az ige, hogy azt mondja az ember, ha nem tud az indulatán úgymond uralkodni, akkor egy kerítés nélküli szellemet látsz. Igenis, a szellemednek a feladata az, hogy szellemben tudj vele együtt uralkodni. A szellemeddel együtt. De ha a szíved manipulálja a személyiségedet, akkor a szellemed hatástalanná válik. Ezért mondja a Róma 8-ban Pál, hogy mikor imádkozol, az Isten szelleme tudja a szíved kérését, és Isten szerint esedezik kimondhatatlan dolgokkal. Miért csinálja ezt? Mert kikerüli a szívedet Isten szelleme. Hogy ne szóljon be a szíved hülyeségeket, és ne hűsítse meg a hitnek a vonalát a Szent Szellem által, mert a Szent Szellem csak hitből tud mozogni. Hogy ne törjön meg az Istennel való kapcsolatot. Ezért Isten szelleme beletette a szívedbe a Szent Szellemet, illetve a szellemedbe is, és a szellemet a szívedet megkerülve és a lelkedet megkerülve tud közbejárni Istenhez. Tudod, hogy miért? Azért, mert ha nincs megerősítve a szíved, vagy úgy is mondhatnám, nincs körülmetélve, vagy hájas lett a szíved, akkor a szíved leblokkolja a Szent Szellem munkáját a személyiségedben. És olyanná válsz, hogy nem tud a Szent Szellem kerítést létrehozni a személyiségedbe, és nem tud megvédelmezni az összes behatástól, akár testkívánsága, akár szemkívánsága, akár életkérkedése, akár a démonvilág, akár a anyós, vagy bárki. És miért fontos ez? Azért, mert ha az Isten királyságába, ha a szívedet nem tisztítod meg, akkor egy lerombolt kerítést hozol létre, és várod az Isten királyságának az áldását, de nincs ott az a szellemi fal. És nem tudsz uralkodni a szellemeden keresztül a szellemvilágban. Ezt meg kell erősíteni, hogy erős legyen a szellemed. Kenneth Hagin ezt úgy tanítja, hogy sokat kell elmélkedni az igén, és sokat kell nyelveken szólni. Ez a kettő dolog. Elmélkedés az igén, és nyelveken szólás. Különben a személyiségedben a szíved nem erősödik meg, mert az ember szíve tudja az elmélkedés által megújítani a személyiséget. Lapozzatok a Zsoltárokhoz, gyertek velem. Zsoltárok azt hiszem, hogy 50 vagy 40, 40 valamennyi. Mindjárt mondom. 49, 4. A farizeusok kaptak látókat, prófétákat. A farizeusok kaptak lehetőséget, hogy Isten ígé által fölépítsék az eklézsiát. Kijelentésből szolgáljanak. Azt mondja, az én szám bölcsességet beszél, és most figyelj, szívemnek elmélkedése tudomány. Honnan jön a tudomány? A szív elmélkedésén keresztül. A szív egy nagyon bonyolult szerv, a szív érez, a szív mind az öt érzékelést át tudja venni, tehát tud hallani, tud érteni, tud látni, tud szagolni, és tud tapintani. Tud érezni, és tud tapintani. Például. Vannak olyan kifejezések, amik döbbenetesek. A szív ki tud menni, és utána tud menni egy másik embernek, Elizeus életébe. Tehát most nem akarok nagyon sok információt rátok nyomni, de a lényeg az, hogy az embernek a szíve, hogyha nincs a helyén, akkor kerítés nélkül való emberré válik. Mert a szív a személyiségnek nem csak hogy a központja, hanem a szellem és a léleket összekapcsolja, a szív. És a szív nem ugyanaz, mint a szellem. És amikor te szellemben meg akarsz újulni, és szeretnéd venni az Isten kenetét, jelenlétét, és látni a láthatatlant, ha a szívedben nincs meg a megtisztulás, a megszentelődés, akkor nem fog tudni a szellemed megújulni. És te mindent próbálsz, böjtölsz, és mind miket próbálunk még. De nem megy, és az elárulom a titkot, hogy miért nem megy. Azért, mert kerítés nélkül való a szellemet, és nem tudja megvédeni, tehát nem tud jogilag tisztán rád menni Isten akarata, terve. Mondok még egyet, hogyan lehet lerombolni az ember szívében a kerítést, vagy a személyiségében a kerítést. Amikor emberek megtérnek, a szent szemmel betöltekeznek, azt láttam meg, hogy mivel sikertelenek a világban, ezért sikeresek akarnak lenni az egyházban. És nagyon sok kapcsolat azért jött létre, házassági kapcsolat, mert lemanipulálta Isten jelenlétét felhasználva, egy ideig tudja csak felhasználni, és a mennyasszonyt. Tehát rajta van a szent szem jelenléte, akkor, abban a korszakában mondjuk 2 hónapig vagy 1 évig sikeresítette Isten őt, és ezzel visszaél. Például a sátán is ugyanígy dolgozik. Kivett bizonyos tudást Istenből, és ezt felhasználja Isten ellen. De nem sikerül neki. És látom azt, hogy amikor embereket például Isten megállt, és felnöveszti a szolgálatát, óriásit buknak. Azért, mert önmagában a Szent Szellem jelenlét és elhívás nem tartja meg az embert, hanem a szívnek a körülmetélése tartja meg az embert. Izrael legnagyobb problémája ez volt, mindegy, belemegyek. Izrael legnagyobb problémája az volt, hogy a szív körülmetélésének a hiánya. A csodák futószalagon történtek, de a szívben nem tudott elérni Isten szeretete, Isten szerelme. És visszatérve a szőlőmunkásokhoz. Tehát mind a gyepű probléma megvolt, ezt mondom, elmélkedj majd, most nem akarok többet mondani. Tehát a gyepű probléma megvolt, tehát ez a kerítés jelenti, nem volt kerítése az életének, nem volt fölépítve a védelmi bástya, a védelmi terület. Például az ifjaknak, az egyik nagy áttörése, ifjak, szellemen ifjaknak, most tudom, most atyák akartok lenni, de most tegyük, hogy először ifjak leszünk, hogy legyőzték a gonoszt. Legyőzték a gonoszt. Ez azt jelenti, hogy fölépítették a kerítést. Nem tudott bejönni a szellemi életükbe a gonosz. Mert egy támadó hadműveletet kezdtek el élni. Ha az a célod, hogy atya legyél, az Istennek az akarata. Az Istennek az akarata. Amen. Az Isten akarata. De először vidd ki a szemetet a gyülekezetbe, mossál föl, kérdezd meg a szolgálóktól, miben tudsz segíteni. És akkor utána legyél atya. Tehát például, most bocsánatok meg, hogy ezt fogom mondani, de például a férfi általában bunkó. Tehát általában a férfi. És hogyha otthon bunkó, akkor ezt áthozza a gyülekezetbe. És azt szoktuk mondani, amikor hajnali imán vagyunk, hogy hát először, ha valakinek nagy látás van, először azt szeretnénk, hogyha mondjuk lenne egy-két barátja a gyülekezetben. Hogy elhiszük, hogy nagy látással rendelkezik, csak nem is baj, ennek nem is zavar, csak először legyen egy barátja mondjuk. És akkor úgy látjuk, hogy a gyülekezetben van egy barátja. Az a másik elmondja, hogy hűséges hozzá. Mert azt mondja a példabeszédek, hogy sok haszid ember találsz, szerető embert, egyébként jó van a Károliban, de hűséges embert nem sokat. Tehát először legyen hű valamihez. Valamihez. Ez a királyság egyik pillanat szellemi szabálya. Légy hű a kicsihez. Hogyha tényleg akarsz nagy szolgálatot, kezdj el takarítani a gyülekezetbe. Vagy amikor szabadul valaki, töröd le a nyálát az arcáról. Derek azt mondja, hogy ha minél mélyebbre hajolsz, annál kevesebbet fogsz bukni. És annál kevesebb a fájdalom. Amen? Higgyétek, hogy itt kezdődik minden. Amen? Vagy felhívod a másikat, aki beteg. Hogy vagy, elmehetek, érted imád. És akkor elmész oda, hát nem vagy bűnbe, ezért elmersz menni, és mersz imádkozni érte. Higgyétek, hogy vannak ilyen abszolút emberi józan dolgok, amelyre újra szükség van az eklézsiába. Tehát elment Jézus, és megnézte a prófétákon keresztül, hogy mi történik a kertben. Mi van itt a kertben? És fogták, és mindenkit kivágtak a kertből. Mert ez a harmadikat nem mondtam el, mindjárt mondom, hogy ez a három nem működött. Tehát a látást nem vették át, a kerítést nem építették föl az eklézsiában, és volt a harmadik, ez pedig a szőlőprés. A szőlőprés. És a szőlőprést, ezt nem használták. Sajtó az a neve, régies magyar nyelve, sajtó. Azaz szőlőprés. Ez egy ilyen fa dolog volt, belenyomták a szőlőt, és akkor így préselték ki. Ez a Szent Szellem munkája. Tehát 3 dolgot említettem meg. Most nagyon le van rövidítve a tanítás. Tudnod kell, hogy neked be kell menned a szűrőprésbe, a Szent Szellem munkájába. Azt tudod, hogy nem csak vigasztaló a Szent Szellem? Hanem a Szent Szellem azt akarja, hogy átvedd az ő személyiség jegyeit. Mindjárt mutatom az igét. Tehát ez nem úgy van, hogy valaki elhívást kap Istentől, és mint egy futó szalagon, egy 10-15 év alatt otthon a ima kamrájába kiimádkozza az elhívását és a jellemét. Ez nem így van. Én azt hittem, hogy így van, de nem így van. Szörnyű! El kell menni gyülekezetbe, el fogsz jutni odáig, hogy tényleg rájössz, hogy egy antiszociális pszichopata vagy, meg kell térned. Tényleg, még köszönni se tudsz, akkora bunkó paraszt vagy. Tényleg, de most őszintén rájössz erre, hogy mekkora egy paraszt vagyok, komolyan mondom, hogy mindenkit lefitymálok, és én vagyok a szellemi óriás. Tudod, amikor egy hónapja már nem estem el bűnbe. És tényleg, és akkor rájössz arra, hogy például a nőknek lehet köszönni. Érted? Hogy ez egy átlagos világi stílus, egy udvariasság, és ezt a világi mércét nem ütöd meg. És nem tudsz kezet fogni például. Rájössz arra, hogy a kézfogásod olyan, mint a halálcsókja. Hallod? De tényleg. De ilyen alapvető dolgok. Azt tudjátok, hogy Isten mindig olyan embereket használt, akik intelligens emberek? Azt tudod, hogy Isten mindig intelligens embereket használt? Jézus intelligens volt. Intelligens. És a dicsőség is intelligens. Az Isten azért is dicsőség azért intelligens, mert mindig úgy jelenik meg, amire szükség van az egyháznak. És hála Istennek, hogy most nem tűzben jelenik meg Isten. Mert mi rohadnánk a tűzbe, és mindenki meghalna. Alapvető dolgok. Hogy amikor eljössz a gyülekezetbe, akkor például megtiszteled Istent azzal, hogy nem 3-4 napos gatyába jössz. Alapvető dolog. Hát az Ószövetségben, mikor Isten megjelent, akkor direkt Isten kitért erre, hogy ne 3 napos, elnézést, de ne ürülékes gatyába gyertek, hanem öltözz föl Istenhez, hogy tiszteld meg Istent. Így kezdődik az Isten keresés, ilyen dolgokkal. Csak erről nem beszélnek az emberek. Nem mernek beszélni, vagy nem látják ezt. Vagy például, amikor bejössz, akkor segítesz abban valakinek, hogy odamész, és megkérdezed, hogy hogy van, de aztán nem fordulsz el, hanem megvárod, hogy mit mond. És hogy miben segíthetek? A te feladatod meg nem az, hogyha mondjuk nincs pénzed, akkor rámondod, hogy 500-ra lenne szükségem, 500 ezerre. Segíts rajtam, imádkozzunk, vagy stb. Például az, hogyha bajba vagy, férfiaknak beszélek, ha bajba vagy, anyagi, lelki bajba, akkor nem kell megjátszanod magadat. Nem kell. Hanem egyszerűen be kell vallani azt, hogy nem vagyok jó, de eljöttem a gyülekezetbe, azért, mert tudom, hogy eljött az a pillanat az életembe, hogy már nem azért vagyok jól, mert jól akarok lenni, már nem érdekel, hogy hogy vagyok, és nem determinálja az életemet, hogy jelenleg milyen állapotban vagyok, ez a kereszténység, ez az alapvető, hogy milyen állapotban vagy. És egy idő után el fogsz jutni arra, a szellemi emberi akarsz válni, hogy nem érdekel, milyen állapotban vagyok. És nem kérdezem meg magamtól, hogy hogy vagyok. Pál odáig jutott, megmutatom a korintus levelében, hogy ő hogyan szemlélte ezt a dolgot. Kapott Istentől egy nagy angyalt, amivel Isten megfenyítette. 2 Korintus. És ebben a nagy nyomásban, amiben Isten megfenyítette, 3-szor imádkozott, hogy vegye el tőle ezt a nyomást. És Isten nem vette le a nyomást róla. Ez egy gyötrés volt. Isten küldött egy gyötrést. Azt mondja 2.12-ben, hogy kapott egy kijelentést. Fönn volt a mennybe. És milyen érdekes, hogy a kijelentés után, ezt le fogtok döbbenni, mert én is ledöbbentem ezen. Tudom, hogy ti nem döbbentek le, mert itt tudjátok. A kijelentés után elmond egy más sztorit, nem a mennyei dimenziót, hanem egy démoni gyötrést. És a mi koncepciónkban az van, ha Isten jelenléte megjelenik és ébredés jön egy országba, akkor mindenki kibe jár a mennybe, mindent hall, lát, csuk, nyit, mindent tud, köt, old. És erre, mikor visszajön, egy bizonyságot tesz erről, azt mondja utána, mert ha dicsekedni akarok, 6-os verszak, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson. És a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatot nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Miután megkapja a kijelentést, azt mondja, gyerekek, én nem a kijelentésről akarok beszélni, hanem arról beszélek, hogy van egy sátán, ami gyötör engem. És figyelj, 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem. Isten meg azt mondta, egy nagy fityiszt. De miért? Azért, mert a kijelentés nem tartotta meg Pált. Tudod, hogy mi tartotta meg, és mit, mi az, amiből profitált utána, és végigfutotta, mint a 620-as ezerrel ment végig a szellemi pályáján. Most figyelj! Elég nekem az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes, dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék én bennem. A szó szerint úgy van a görögben, hogy Isten ereje nálam lakjon, és szó szerint nálam sátorozzon Isten ereje. Ezt tudod, mit jelent? Hogy azt mondta, hogy elkezd gyönyörködni a démoni gyötrésben. Direkt így mondom, hogy értsd. Gyönyörködött, nem a kijelentésben gyönyörködött, hanem az, hogy nyomás alatt van, terror alatt van, és a szelleme, lelke, az egész lénye, a teste állandóan rászkódik minden reggel, mikor föl kell érzi azt a démoni gyötrést és nyomást. Miközben imádkozik Korintusért, Galáciáért, Kolossebeli gyülekezetért, meg mit tudom én hány gyülekezetért. És közben rajta van a nyomás. És elkezd gyönyörködni a nyomás. Mert azt mondod, hogy akkor most a nyomásban és a szenvedésben kell gyönyörködni? Nem. Nem, jól értelmezed az igét. Még egyszer. Nagy örömest dicsekszem, és örömest mondja el, hogy az erőtlenségével, hogy Krisztus ereje sátorozzék ő benne. Tudta jól, ha átformálja őt Isten kegyelme, ami nem azért van, mert bűnös, hanem azért jön, hogy az erő felszabaduljon, és sátrat verjen Isten dinamisza, akkor amikor jön ez a dinamo, ez az isteni erő, akkor majd össze fogja törni a sátannak ezt a nyomását. Mert Isten, amikor imádkozott Istenhez, nem vette el ezt az egész gyötrést, mert azt mondta, Pál, ez nem így működik a szellemvilágban, hogy te kérsz valamit, miután fönn volt a mennybe, ezért én majd megcselekszem. Hanem te neked most meg kell tanulnod valamit, hogy a szolgálat teherre jár nyomással és gyötréssel. És rá kell jönnöd arra, hogy te nem fogsz tudni ebben a szellemi klímában sikeres lenni az élményeiddel, csak úgy, hogyha elhiszed azt, hogy az én erőm hatalmasabb, mint aki vagy, és az apostoli elhívásoddal szőröstül, bőröstül hatalmasabb az az erő, ami az én erőm, mint a te elhívásod. Mint a te sikereid és a te élményeid. És hogyha te szolgálni akarsz, és azt akarod, hogy a királyság működjön rajtad, akkor tudd meg, hogy démoni gyötrések alá fogsz kerülni. És hogyha te most azzal foglalkozol, hogy jól vagy, vagy nem vagy jól, még nem vagy alkalmas a szolgálatra. Nem vagy alkalmas még rá. Akkor leszel alkalmas, ha majd vállalod a démoni gyötréseket. Mert hagyd mondjam el, hogy ha Pál megkapta, te is meg fogod kapni. Velem együtt, velünk együtt. 10. verszak. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban és üldözésekben, és szorongatatásokban Krisztusért, mert mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És ez az igazi férfi karakter, és erre vagyunk megteremtve, hogy látásokat lássunk, ahogyan az előbb felolvastam, hogy Pál is kapott látást, és ez a látás pedig össze kellett tennie azzal, hogy egy emberi testben van, és a szellemvilágban harca van. És ezt a harcot nem lehet egy szellemi harccal inaktiválni, hanem el kellett tanulnia azt, hogy az erő hogyan sátorozzon az életébe. Hogy az Isten erejével tudja legyőzni azt a nyomást, ami rajta van, és ami az eklézsiáért van. És miközben benne volt ebben a teherben, nyomásban a pszichéje, ő nem azt mondta, hogy feladom a harcot, hanem megértette, hogy Isten mit akar mondani. Az imájában nem azért harcol tovább, hogy venjen le róla ez a démoni gyötrés, hanem megértette. Meghallotta a Szent Szellem hangját, hogy neki meg kell halnia. És az erőnek egy nagyobb fokú kiáradását kell átélnie. És ebbe az áradásba csak úgy fog tudni bevenni, ha engedi, hogy az egész életébe ott lakjon az erő. Mert a férfinak az erejében van a potenciája. Nem a férfi erejében, hanem a szellemi erejében. A szellemi erejében. Efézus 5. Azért csuklanak össze a szolgálók, körülbelül 7 év után összecsuklik egy szolgáló, ez egy statisztika. Tudod, hogy miért? Mert nem tanították meg harcolni, és élmények által harcolni. Hogy látással harcoljon. Józsi és Kálá miért volt sikeres, amivel kezdtem a prédikációt? Mert látással harcolt. Befogadta a látást. Mózes miért volt sikeres? Mert befogadta a látást, arra a mintára építkezett, és olyan erős kenet volt, hogy a látást át tudta adni a testvéreknek, úgy építették fel a sátrat. Jézus miért volt sikeres? Mert azt, amit látott és amit hallott, csak azt csinálta meg a földön. A látás vitte őt. De nem a látást emelte bálvánnyá, úgy, mint Nabukodonozor, hanem Isten imádását folyamatosan aktívá tette a szellemi életében. Tehát célként, hogy az atyával való kapcsolat a legfontosabb. Nem a látás. A látás bálványá válik, a szolgálat bálványá válik, a gyülekezet bálványá válik egy idő után. Úgy, mint Ábrahámnak Izsák. És azt mondta, már összenőtti a fiaddal túlságosan. Gyere fel a hegyére. Igen, így van. És És akkor mi az, amit mond Ábrahám, amikor elindul a szolgájának? Ki tudja? De mondani, jó, mást is mond, tessék. Igen, az eredetiben mi van? Ki tudja? Elmegyek Istent imádni. Ezt tudod, mit jelent? Hogy Ábrahám intuitív képessége már tudta, baj van az imádással. Föl kell menni a hegyre. El kell intézni valamit, mert Izsák első. Isten meg második. Elmegyek Istent imádni, azt mondja. Miért próbálta meg Ábrahámot? Miért tesztelte le? Utána azt mondja Isten, hogy van benned Isten félelem, azaz, úgy is lefordítani, Isten tisztelet. Tisztelsz el jobban engem, mint az elhívásodat, az ígéretet, magát a hitet is imádhatod. A megvallást is. Félre vihet a megvallás is. Félre vihet a látásod. Mondok valamit a látással kapcsolatban. Emlékeztek, mikor Pálhoz oda megy egy tanítványsereg, és azt mondja, Jeruzsálembe nem menj föl. Nem a Szent Szellemtől van. Tovább megy, találkozik Agabussal, ő már nem mondja ezt, hogy ne menjen föl, ő csak megmondja, hogy meg fognak kötözni téged. És aztán meg sírnak rajta, hogy el ne menjen Jeruzsálembe. Mi a lényeg? Azt, hogy mindenkinek igaza volt, és senkinek nem volt igaza. Ha nem figyel a Szent Szellemre, félreértelmezi az egészet. Az első csapat a Szent Szellemtől mondja, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. És Isten ott a szellemében mondja Pálnak, hogy te valami baj van. Igaz a profécia, igaz a látás, csak rosszul van értelmezve. Elmegy Agabussal, találkozik, hát akkor meg teljesen kiakadhatott, hogy ugyanezt mondja Agabus. Erre mit mond? Kész vagyok meghalni Jézusért. Csak fejezzétek be ezt a manipulációt. Rosszul értelmezitek a látást. Tehát nem olyan egyszerű, mikor kapsz egy látást értelmezni. Tehát ha kapsz egy látást, azt tudnod kell értelmezni. Meglátta, hogy egy démon gyötri Pált. Háromszor imádkozik érte, csak rosszul imádkozik. Csak háromszor, rögtön utána kapcsolt. Isten embere volt. De lehet, hogy 3 éve imádkozol valamiért, és rosszul imádkozol. Értitek? Ha Pál átment ezeken, akkor te is át fogsz menni ezeken. Ezért kell szellembe lenned, fölépíteni a szellemedet, mert nem fogod érteni a szellemi életedet, és szellemben, nem akarok átkot mondani rád, de rengetegen szellemben meghaltak, mert nem a víziót követték, hanem ahogyan a Pali vagy a Norbi tanította ma, a saját maguk elképzelését. Hányan, 90-es évek elején hányan indultak velünk együtt? Tehát a Géza szokta mondani, elmentünk egy ilyen ima csoportra, és addig imádkoztunk, amíg rájöttünk, hogy a körülöttünk lévő emberek, azok full depressziósak. És akkor Géza mondta, a fiatal keresztények voltunk, és mondta, hogy ő nem akar 10 év után ilyen keresztény lenni. Lali, menjünk ki. Azok között, körülbelül 10 ember között, az egyik majdnem öngyilkos lett, elment zsidónak. Elvesztette a 40 milliós vagyonát, és szájba akarta lőni magát. A másik 2-szer vált el, és most sincs az Úrban. És következő hallottam, pásztorként ott hagyta a pásztori szakmát, mert elesett paráznaságba egy Warburgért. Egy Warburgot kapott a nőtől. A másik, az 5. elvált, és elment okkult tevékenységeket végez a feleség, akivel találkoztam egyszer a Margit szigeten, ő már nem Jézusban hisz, hanem nem tudom milyen más istenben. Nem folytatom tovább. Testvérek, ezt komolyan kell venni, higgyetek el. Én láttam sok embert elpusztulni. Túlmentek a célon, túl sokat láttak, túl sok démon tűztek, túl nagy kijelentést akartak venni. Efézus 5. 6-10. Efézus 6-10. Végezetre, atyám fiai, figyeljetek rám. Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Milyen a sátán? Mit ír le itt a sátánról Pál? Ravasz. Mondjuk egy ravasz. Rafinált. Na most ez a ravassága, ez bölcsesség, ami meg van romolva. Önmagában a rossz nem Isten hozta létre, hanem a rossz a sátánon keresztül jött be a világba. A romlottság. A gonoszság. Mert ő romlott meg. Na most az ember, az fordítva romlott meg. Amit látott, az szerint romlott meg. De a sátán nem így romlott meg. Nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé. És belülről romlott meg a sátán is. Ezért olyan erős az a gonoszság, amiben van benne, mert önmagában romlott meg. És ő neki volt egy szellemi feladata, hogy az egész mennyet bevigye Isten imádásába, és megláttassék az összes angyallal, meg a teremtett, nem tudom kik voltak még ott, azokkal, hogy Istennek mekkora pompája, dicsősége, méltósága. És hogy Isten szemléljék, mert a dicséretek, ez a célja, dicsérni Istent, azt, aki úgy, ahogy megérdemli őt, abból a látásból, aki Isten. Velem vagytok? És amikor vitte őket, ugye egyik pillanatban még ez volt a feladata, föl volt kenve, rajta volt a kenet, és egy idő után megromlott. Megkérdeznek, hogy hogyan, senki nem tudja. De a lényeg az, hogy belül romlott meg. És azt mondja az ige, sajnos nincs időm rá bebizonyítani, de meg tudom neked mutatni ezért kiebben, hogy a szíve fuvalkodott föl. A szíve. A szíve. Mert a szívébe volt a látás. A szívébe volt a látás. A szíve engedte, hogy a szelleme látásból menjen. És Pál miért nem tudott elszállni? Mert mondja, ugye itt az élményben látjuk, hogy olyan erős volt a szelleme, hogy nem engedte, hogy a büszkeség belemenjen a szívébe, szellemébe. Ezért kérte ki a sátán a Pált. Mert azt mondta, nagyon nagy az elhívása, folyamatosan csinálja a gyülekezeteket, rajta van a férfias karakter, nincs ember, angyal, gonosz erő, ami félre tudná tolni az útból, és erre azt mondhatta a sátán az Istennek, küldj rá egy angyalt, az én angyalomat, hidd el, el fog esni a büszkeségbe, mert akkora a kijelentése. De nem sikerült az ördögnek. Miért? Mert nem engedte meg, hogy az férfi erő átvegye az irányítást az életébe, és a férfi büszkeség, az a férfi sovinizmus lenyomja a Szent Szellem elhívását, vagy inaktiválja a Szent Szellem elhívását. Nem engedte meg. Miért nem engedte meg? Mert rájött kijelentésből, hogy akkor van erő, mikor a kegyelem hatalmát át tudom venni, a természet fölötti erőt, és át tudom adni az erőtlenségemet Istennek, meg tudom vallani, én Pál az apostol, aki nem tudom hány éven keresztül sikeres szellemi ember voltam, eljött egy pillanat, hogy azt mondtam, hogy tudjak növekedni egy következő szintre, hogy te mondod, hogy el kell, hogy fogadjam Istennek egy nagyobb erejét. És akkor bejött ez a nagy erő, elkezdett sátrat verni Pálban, onnantól kezdve megugrott a szolgálata. És utána már ő döntötte el, hogy elmegy az Úrhoz, vagy nem megy el az Úrhoz. Filippi bemondja. Mert hatalma volt a szelleme fölött, legálisan, nem illegitimen. Tehát a Efézus 6:9. Ti urak, ugyanaz 10, még egyszer. Végezetre, atyám fél, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Utána öltöz föl Isten fegyverét. Tehát azt mondja Pál, hogy értsd meg, mi az erő, légy barátságban az erővel, akarj Isten erejéből, hogy a te erőd meghaljon, a férfi erőd, hogy a férfi potenciálodba bejöjjön a szellemi erő, hogy azután kezdj el öltözködni és menj ki harcolni. Tehát nem azt mondja, hogy majd jön a Szent Szellem valahogy, és akkor majd utána elkezdesz valahogy mutizni az ördög, és sikeres leszel. Nem. Találkoznod kell az erővel is. Most hagyd mondjam el, hogy az Isten országa erőközpontú. Erőközpontú. Amikor elkezdesz imádkozni, naponta fölkelsz. Először nem lesz kedved, nekem sincs kedvem. Fölkelek, és semmi kedvem nincs imádkozni. Fölkelek, és nem azon gondolkozok, hogy Isten dicsősége mekkora lesz ma az életemben. Hanem azon gondolkozom, hogy túléljem ezt az egész krízist, és bemenjek újra, és elmenjek imádkozni. És akkor elmegyek imádkozni, először a lelkem azt mondja, minek csinálod? De utána le kell nyomnom a lelkemet. Ki nyomja le a lelkemet? Nem az feleségem, nem az anyám. Én nyomom le a lelkemet. És én mondom meg, hogy nem érdekel lelkem, hogy mit parázol. És azt mondom, Jézus nevében elkezdek imádkozni. És először testből. Nem is tudok beszélni. Össze-vissza imádkozok. Nem érdekel. Nem érdekel. Megyek az Úrhoz. Persze vannak jobb napjaim, amikor van kedvem imádkozni. Fölkelek, szól a Szent Szellem, nyelveken szólok, stb. Jön a kijelentés. De az esetek többségében nincs kedvem, mert még testben élek. És naponta kell imádkoznod, hogy fölépüljön az, amiről beszéltem, a kerítés. Naponta. Amikor fiatal keresztény vagy, és nincs fölépülve a szellemi életed, vagy idős keresztény vagy, de nem építetted fel a szellemi életedet, akkor ezt így kell csinálni. Naponta föl kell állni, és oda szánni a testedet, lelkedet, szellemedet, gondolataidat Istennek. És elkezdeni imádkozni háladással, dicsérettel, igét megvallani. Úgy, hogy azt se tudod, mit vallasz meg, de vallod. Vallod. Erre azt mondod, hát, hol a kijelentés, hol az élmény? Sehol. Ez kamu. El ne hidd, hogy jön az élmény azonnal. Tudod, mikor jön majd az élmény? Hogyha megszolgáltad az élményt. Erre azt mondod, hát ez cselekedet központú. Nem. Ez így van, munka központú. Hogy elkezdesz Istenhez imádkozni, és aztán Isten majd megtisztel téged, mert te is tiszteled őt. Az volt a kijelentés, hogy megtérhettél. Hogy egy mocskos bűnösök vagyunk, és Isten adja a szeretetét, hogy tovább tudjuk lépni a következő szintre. Amen. Ez a kijelentés, hogy Isten szeret bennünket, és te ezért imádkozol. És lehet, hogy nincs pénzed, nincs barátod, nincs feleséged, semmit nincs. És mégis Isten azt mondja, fiam, úgy jön a szellemi áttörés, hogy odaszánod a testedet, a lelkedet Istennek. Naponta. Naponta. És amikor naponta odaszánod, akkor majd valami elkezdődik. Rájössz arra, hogy a szívedben mennyi mocsok van, a lelkedbe, egy 20 percet nem tudsz imádkozni, és már megint a gondolataid elmennek máshová. Ez így kezdődik. Utána egy katarzist átélsz, mennyire egy sikertelen, béna ember vagy, egy 20 percet nem tudsz imádkozni, és a másik nap férfiként fölállsz, szembenézel magad, és azt mondod, azért is elkezdtek. És nem fog benni. Mert csörög a telefon. És a lelkiismereted fúr. De harmadik nap megint fölkelsz. Mert férfi vagy. Mert szereted Istent. És előbb szereted őt téged, mint te őt. És ebből az egyszerű tényből fölállsz, és újból kezded. Addig, amíg 20 percig el nem érsz. Most ezen nevettek, de testvérek, 20 percig nem elmékednek az igén. Ébredést vár ez az ország. Hát a testvéreket nem tanítottuk meg, hogy 15 percet elmékedjen az igén. Nem lázad az igé fölött, hanem elmékedik. Ez differencia. Azt mondja, végezete, atyám fény, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Isten királysága erőközpontú. Lehet, az ördög azt mondta, ó, ne foglalkozz az erővel, túlzásba viszed. Minek az a nagy hatalom? Elszállsz. Ez nem igaz, ez hazugság. Hidd el, az erő nélkül nem lehet szellemben megmaradni. És amikor visszatérve a Mátéhoz, ugye, a következő dolog, amit akartam mondani, ez a prés, amiben már benne vagyunk, a Szent Szellem prése, a Szent Szellem ereje, erről a sajtó, így jön létre a szellemedben az Isten jelenléte, így marad meg, hogy a lelked megedződik az akaratod döntésén keresztül. Az akaratodon keresztül mész be Istenhez. Erre azt mondja, nem, a Szent Szellem jelenlétén keresztül. Jézus a Gecsemáni kertben nem azt mondja, és imádkoztam a Szent Szellemhez, betöltött az ő kedves vigasztaló jelenléte. Anyám fölhívott telefonon, megvigasztalt Mária, és utána rájöttem arra, tényleg, föl kell mennem a keresztre. Tudod, hogy ment föl a keresztre Jézus? Vért, izzadt, és mit mond, Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. Tehát az akarati döntéssel hozta létre a sikerét Jézus. A Gecsemáni kertben. Nem hallotta Isten hangját, nem hallotta a Szent Szellem vigasztalását, csak tudta jól, eljutott már a szentség olyan fokára, ha most nem teszi oda az akaratát, elbukik. Az akarati döntése múlik a szellemi jövőt. A pszichét állapotán. Hogy a pszichédet alárendeled-e a szívednek akaratának, ami a szívedben pedig a Szent Szellem akaratát jelenti. Viszont ha a szíved nem is körülmetélve, hájas, akkor a háj azt fogja mondani abban a gyötrésben, aludj egyet. Tudom, hogy ti egy olyan életet akartok élni, betöltekeztek Szent Szellemmel, hazamész, te hallod Isten hangját, semmit nem kell csinálni az egyházért, csak leülsz a gyülekezetbe, majd rájönnek, hogy te Isten nagy embere vagy, aztán egyre jobban a pulpitus felé húz majd az Úr, aztán mikrofon lesz a kezedben, aztán fölveszünk tévére, kiadjuk a prédikációidat, és ámulunk. Nem, se a Norbinál, se nálam, se a Zsoltinál ez nem lesz. És felteszünk az Isten keresőre, hogy mekkora nagy igei látásaid vannak. Barátom, ha ezt így csinálnánk, úgy, ahogy van, a elhívásunk benne tönkre. Mert ez őrültség. Ez őrültség. Ez őrültség, barátom. Ez démonikus. Ez őrült gondolat. Hogy téged Isten majd egyszer fölkent. Lehet, hogy soha nem leszel fölkent Isten szolgált ajándéka. Soha. És ebbe bele kell nyugodnod. Hogy neked nincs ajándékod. És bármelyik gyülekezetbe mész, Isten nem fogja megengedni, hogy használjon téged Isten. Hanem az a feladatod, hogy építsd a barátaidat, ösztönözd őket, és hogyha valaki bajba van, akkor mellé állj, és azt mondd, én nekem van egy szellemi életem, kiépített ima életem, gyere el az imakamrába, imádkozunk együtt, és leimádkozom rólad a nyomást. Amen. És hozzá kell szoknod, hogy lehet, hogy egyszerű szürke emberek leszünk, lehet, hogy mindig százfős gyülekezetbe fogunk járni, és addig megharcoljuk a hitharcát. És senkinek nem ez hatalmas élménye. Hát ne így legyen, persze, de ezt is föl kell vállalnod, nem? Miért te csak úgy tudod, az Isten követ, a hatalmas nagy ember lesz a gyülekezetbe? Hát úgy is követik el az Istent, hogy egy kis ember vagy. Egy egyszerű ember. Egy jó férj. Nem? Egy értelmes barát, akit fölhívunk 2 óra, akkor is segít. Meg 3-kor is. Meg mikor rosszul van, akkor is segít. És 1 hét múlva nem hagyja ott a gyülekezetet, mert neki valami nem tetszik. Hát ilyen emberekre nem lehet építeni, neki valami nem tetszik a gyülekezetbe. Ó, nekem mennyi nem tetszik, mennyi dolog nem tetszik. Ha tudnátok. Hát rajta múlva abba hagynám az egészet. Hát minek? Hát ez nem normális, aki szolgálni akar. Nem normi? Az nem Isten ember, aki szolgálni akar. Egyetlen Isten ember nem akart még szolgálni. Itt Magyarországon szolgálni? Hát senki nem fog megbecsülni. Minek? Hát pénzt se lehet keresni belőle. Hát minek szolgálni? Ez csak Isten elhívása kell. Testvérek, hallottatok olyat, hogy szenvedni az eklézsiáért? Hallottatok már erről? Hát ez a feladatotok. Akkor lesz egy férfi, ha tudsz szenvedni az eklézsiáért. Ha megbántanak, és meg tudsz bocsájtani. Ez akkor egy férfi. Azt tudod, hogy aki nem tud megbocsájtani, ez egy hisztis, hisztérika? Fájdalmam van, megbántott Petike. Tényleg? Én meg azt mondom neked, jövő héten meg Józsika fog megbántani. És aztán meg van egy rossz hírem. Ha Lajos bánt meg, na azt nem fogod túlélteni. Ha rossz napja van. És mégse fogja Isten a Lajos kitúrni a pásztori szolgálatából. Galácia 5. Én nem akartam azt tényleg szolgálni. Az a durva, hogy én nem ebből készültem. Tehát amit most leadok, az mind spontán, ezt egyáltalán nem. Tehát ez tényleg, ott van a jegyzetem, bebizonyítom neked, teljesen más témáról, Isten jóságáról. Tényleg, volt olyan nap, hogy 7 órát bibliáztam Isten jóságával kapcsolatban. És mondom, ezt el fogom nekik mondani. Erre ide kijöttem, és teljes át, nem mindegy, majd otthon. Halleluja. Még azon izgulok otthon, hogy miről fogok beszélni. Hogy fogom összetenni a jóságot, meg a férfiasságot, meg a Joelt. Halleluja. Összejött egy teljesen más igék, teljesen más téma. Na mindegy, ez van. 15-16. Mondom, szellem szerint járjatok, a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Na most ez az ige az életed végéig működni fog. Tehát ez nincs olyan, hogy annyira szellembe vagy, hogy te neked kísértésed sincsen. Lehetnek ilyen korszakaid, de elmondom, minél jobban ebben fogsz bízni, a lehetőség a bukása egyre nagyobb lehet. Ugyanis a szívedet nem ismered, akár mennyire nagy szellemi ember vagy. És a szívedet csak Isten ismeri, és amikor elkezdesz annyira fölfogalkodni, hogy te már nagyon magabiztos vagy szellemben, akkor jön majd el az életedben a nyomás, a prés, amiről beszél Jézus, ott a benne van a szőlőskertben, nem csak az őrállás és a látás, hanem ott van még a sajtó is. Amen. És a sajtóba belenyomja a fejedet, velem együtt. Beleteszi a testünket, lelkünket is ebbe a sajtóba. És elkezdi préselni, és ezt a Szent Szellem végzi. Azt mondja, a test a szellem ellen vitézkednek, harcolnak. És azt mondja utána, ha azonban a Szent Szellemtől vagytok vezetve, nem vagytok a törvény alatt. Na most ez egy nagyon komoly dolog, amikor fiatal keresztény voltam, elkezdtem kritizálni azokat a testvéreket, akik nem hallották Isten hangját. Én hallottam. Egy idő után rájöttem, hogy be fogok kattanni, ha ezt tovább csinálom, mert úgy olyanokat hallottam már, amik már teljesen emberi, tehát a pszichének a hangjai voltak. Hogy milyen elhívásom lesz, hogy mit egyek, stb. És amik hála Istennek, hogy Isten megállított, mert különben teljesen mellékvágányra mentem volna. Ugyanis volt mellettem egy másik ember, aki szintén hallotta a dolgokat, és kívülről megláttam, hogy ez be fog kattanni. És szó szerint be is kattant egyébként. Tehát kész, ott is hagyta az urat. És már abban már, tehát odáig mentem el, hogy azt mondtam, ha ezt tovább folytatom, olyan törvény alá viszem magamat, mondan azt, hogy a Szent Szellem engem vezet, és a többieket nem, hogy ez a törvényeskedés az életemben ki fog vinni az elhívásomból, és ki fog vinni a józanságomból. A józan megítélő képességben. Tehát messziről már látom azt, mikor ilyen bigott keresztények mondják, hogy a Szent Szellemtől ezt meg ezt látták. Azt tudod, hogy Péterék bigottak voltak? Nem volt mennyei megtapasztalásuk, volt egy nagyon rossz hátterük, és állandóan ígéretet tettek Jézusnak, stb. És ez a bigott szellem rajtuk volt. A farizeusoknak meg egy exkluzív szellemük volt, egy ilyen felfogalkodott szellem, hogy ők mindent láttak és mindent tudnak. Péterék meg egy ilyen bigottak voltak. Uram, érted, képes vagyok fölmenni a keresztre, meghalni, bármire csinálok, érted? Ilyen típusú volt Péter például. Egyik pillanatban azt mondja, az atya fia vagy, a másik pillanatban ne menj föl a keresztre. A sátánból beszélt. Miért? Azért, mert bigott volt. Nem volt még újjászületve, a Szent Szellem még nem metélte körül, és a Szent Szellem körülmetélésében nem tisztult meg a szíve. És Jézus Krisztus például nem tudta teljesen helyreállítani a 120 tanítványkor, mikor kiütött a Szent Szellem. Muszáj volt, most figyelj, Pálnak, aki odament hozzá, és azt mondta, figyelj, te egy bigott ember vagy, te megmanipulálod a Barnabást a hülye látásaiddal, hagyd abba! Hagyd abba! Ott fogod hagyni az elhívásodat, ki fogsz menni? Mert rajtad van ez az okkult szellem, amivel manipulálsz. Mert képmutató szellem van benned, és a képmutató szellem okkult szellemeket hoz. Mert a képmutatás az manipuláció, és a manipuláció varázslás. És kimenekültette Isten Barnabást Péter kezéből, hogy majd Pállal együtt tudjon szolgálni. Emlékeztek rá? Tehát, hogyha Péter tudott ilyen bigott lenni, akkor mi is tudunk ilyen bigottak lenni. És nem mondd azt, hogy nem tudsz ilyen bigott lenni, mert Péterre a 120 tanítványkor rááradt egy olyan kenet, egy olyan szellemi jelenlét, amiben mi soha nem voltunk benne. És mégse tudta Isten helyreállítani Pétert. Ezért kell oda szánni teljes erővel magadat, hogy a szíved megtisztuljon. Hogy legyen kerítésed, és a sajtóba benne legyen a szíved. Hogy kipréselődjön, ugye, Sanyi? Kipréselték a szőlőt, hogy jöjjön ki a lé. Neki volt ilyen. És azt mondja az ige, hogy a szellem ellen törekszik, ugye, a test, és utána meg azt mondja, hogy a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Azt mondja itt az ige, hogy a szellemnek vannak gyümölcse. Hát nem egyes számban van, tehát a gyümölcse van, de mi úgy fordítjuk gyümölcsei. És ez mi a fontos ebben? Az, hogy a szellem, hogy működjön az életedben, meg kell, hogy jelenjen az ő karakterével. És a szellemnek a karaktere az Istennek a karaktere, és a fiúnak a karaktere. És át akarja adni azt a karaktert, ami Istenben van, a Szent Szellem. És azok nem úgy jönnek létre, hogy hallod az Isten hangját, hanem próbál fogsz belemenni tűrésbe az egyházért, a feleségedért és a királyságért. És így fog létrejönni a gyümölcs. Úgy, hogy a türelem gyümölcse, vagy a megbocsátás gyümölcse valamelyik fonál létrehúzza, behúzza az összes gyümölcsöt az életedbe. És ezek a gyümölcsök, ezek egyszerre fognak megjelenni, mert Isten szelleme nem csak egy természetet akar téged megáldani, hogy te nagyon-nagyon tűrő legyél csak. De ne tudj megbocsájtani, ilyen nincs. A Szent Szellem fog jönni, és meg fogod látni ezeket a tulajdonságokat. És a tulajdonság, Isten tulajdonságával tudod visszanyomni a testnek a tulajdonságait. Ezért mondta Jesse Duplantis egyszer Benihinnek, hogy meg nem próbálj szent lenni. És föltöz, hogy a falhoz vágta az ujjával, ha olvastátok a könyvét. És azt mondta neki, meg ne próbálj szent lenni. Erre nem vagy képes. És hozzátett még egy dolgot. Erre csak ő képes. És ki az az ő? A Szent Szellem. Csak a Szent Szellem tud megszentelni téged. Hogy kigyere a bigott vallásos dolgaidból. Például, ha a szíved tele van vallásos erővel, ma szó volt az atyasággal kapcsolatban és az árvaságról. Döntő többségben az egyházban árvák az emberek. Árvák, szellemi árvák és fizikai árvák. Ha apáddal gondod volt a múltadban, le kell kezelni. Figyelj, ha szolgákat teszünk be a szolgálatba, a szolgálók szolgák és szolgákat nemzenek. Ha törvénykező vagy, és van rajtad ez a szellemi exkluzivitás, akkor ilyen embereket fogsz létrehozni. Ilyen bigott szellemi fiaid lesznek. Érzelmi kötelékbe lesznek veled, és nem fogod csatlakozni a testhez, hanem csak hozzád. Próbálok a mindenkinek a szemébe nézni. Itt vagytok? Tehát megtér egy ember, elkezded bátorítani, és egy gnóm, szellemi gnóm lesz, egy hibrid. Nem lesz önálló döntése, önálló kijelentése, önálló látása, és nem fogod a testhez csatlakozni. Mindent úgy fog csinálni, ahogy te mondod neki. Nem mer semmit majd csinálni, csak ahogy te mondod. Ha maga a pásztor ilyen egy gyülekezetben, akkor az egész nyáj ilyen. Fél a bukástól, fél a tanítások meghallgatásától, fél a kapcsolatoktól, fél elolvasni az élet irodalmat, mert mit szólnak, nem szellemi, fél tévét nézni, mert démonizálódik, fél attól, hogy elmenjen egy kínai étterembe, mert démonizálódik, a Szezám magas csirkéből. Tehát ezek benne vannak a karizmatikus mániában. Ez tudod micsoda? Ez varázslás. Ez okkult, karizmatikus okkultizmus. Ez karizmatikus okkultizmus. Nincsenek barátai ezeknek az embereknek. Tudod, hogy miért? Mert fél, hogy nem eléggé szellemi a másik ember. Ez tudod micsoda? Szeretetlenség és gyűlölet. Ez szeretetlenség és gyűlölet. És felfogalkodottság. Ez volt a mai nap. Halleluja. Ez kellő, jó vége lett, halleluja. Ti akartátok. Testvérek, higgyétek el nekem, hogyha nincs barátod, akkor azonnal ezen változtatnod kell. Ne én legyek a barátod, jó? Tehát ezen azonnal változtatnod kell, jó? Ezen változtatnod kell, mert ez nem normális, hogy neked egy normális barátod nincsen. Az, hogy a feleségednek nincs egy normális barátnője, az se normális. Oké? Mert akkor neked nincsen egészséges kapcsolatrendszered a világban, vagy az egyházban. Erre azt mondod, hogy mindenki hülye, nem szellem és vallásos. Na most kell megtérni. Na ebből kell megtérni, mert ha te akkor egy szellemi ember vagy, akkor tudsz szeretni. Mert nem az a nagy szellemi ember, aki élményeket kap, hanem az, aki tud szeretni. És a szeretet nem abból áll, hogy minden úgy történik, hogy én akarom, hanem találkozol egy emberrel, akinek van véleménye, aki elolvasott még kettő könyvet rajtad kívül, könyveden kívül, van önálló döntése, van önálló látása, és meri megosztani veled, és azt mondja, figyelj ide, én egy kicsit máshogy látom a világot. Mi lenne, hogyha meghallgatnál engem is, és átjönni az én oldalamra? És még Walburga is van. A hit gyülekezete úgy tudott ébredésben benne lenni, ezt elmondom nektek még, Budaörsön kezdték, ugyanis olyan szintű volt már a látások, meg a látomások, meg a proféciák, hogy be lehetett volna kattanni teljesen. Ki mit látott? És azt mondták, hagyjatok abba, álljatok az igére, nyíljon meg először a szellemi felfogó képességetek, értsétek az igét, menjél egy normális munkahelyre. A Kicsmúr azt is mondja, ha van elhívásod, akkor abban látom, hogy van egy munkahelyed. Itt kezdődik az elhívás. És oda fölkelsz, bemész, és hazamész. És nem a kocsmába. Tehát komolyan leállítani mindent. Én most ezzel nem azt mondom, hogy olcsátok meg a profétálás, azt mondja, pár ne olcsátok meg. Csak az, hogy ilyen tisztátalan közegben, ami most van, ez a szellem, ez itt van Magyarországon, ez a hamis proféta szelleme, ez itt van. Ezt tettünk rá Amerikát is, hogy Derek írja, és ezt teszítünk rá Magyarország karizmatikus ébredését is. Hogy mindenki lát, mindenki hal, és közben a szellemi életében nem látjuk meg a gyümölcsöket. Tehát benne vegyétek azt, ha valaki oda megy hozzád, hogy azt mondja, milyen démon van benned. Mondd neki, hogy még egyszer ilyet mondasz, a hátadon verem a Bibliámat, ha nem fogod be, és nem térsz meg ebből. Neked jogod van bizonyos dolgokhoz. Ez ráolvasás. Ha valakit nem ismersz, és úgy oda megy hozzá, és azt mondja, ez van meg, ebből kell metni, meg ezt láttam meg, megmondod, ha még egyszer mutogatsz, a kezedet is eltöröm. És te se engedd meg, hogy rátegyen bárki a kezedet. Ne engedd meg, mert mennek át a démonok. Ha te túl akarod élni a kereszténységet, és ezt a cirkuszt, ami itt van, ne engedd meg ezeknek a látásoknak. Figyelj, tudod, miért élek? Tudod, miért vagyok boldog? A családomban tudod, miért van boldogság? Mert én ugyanígy csináltam. És vártam fiatal koromban, bárcsak profétálnak, mindenkinek profétált, nekem nem sose. Sose profétáltak. És akkor utána kaptam egy tanítást, vagy hallgattam egy tanítást, nem szabad ennek engedni, ne higgyétek el. Tudod, mi a legfontosabb? Az ígére építsd az életedet. És bármekkora kijelentést hallgathatsz egy prédikátortól, ha nem építed az ígére az életedet, el fog menni a kijelentésnek az a finom íze, a méznek az a finom édes íze. Hidd el, és el fog jönni a pillanat, amikor majd, amiről most beszélek, meg lesz, és benne leszel a kohóban. Benne leszel a kohóban. Hoseás 7. Erre azt mondod, ó, és hogyha valamelyik prófécia az Úrtól volt, hála Istennek az én Istenem annyira szeret téged és engem, ha valamit kiköptem is az Úrtól volt, még egyszer fog szólni. Halleluja! Halleluja! Egészséges ember vagyok. És a barátaimmal el tudok menni, és tudok inni egy pohár sört is. És utána pedig próbálom magam disztingálni. Miért? Jobb lenne, ha azt mondanám, hogy nem iszok meg egy pohár sört? Na, jobb? Persze, szellemileg hangzik, hogy én soha nem iszok egy pohár sört meg. De tudod, nem vagyok képmutató. Most erre a fiatalok tudod, mit mondanak? Halleluja, de jó. Barátom, ha neked alkoholizmussal problémád volt, vagy droggal, akkor ne így el. Soha az életbe. Soha az életbe. Soha az életbe. Hoseás 7.1. Mikor gyógyítani akardám Izraelt, akkor tudódik ki Efraim vétke, ugye? Tehát mikor gyógyítani akarta Izraelt, akkor jött ki a gond, a gonoszság. Családul cselekszenek, tolvaj törbe és rabló fosztogat az utcán. Eszükbe sem veszik, hogy emlékezzen minden gonoszságukra. Az eredetiben úgy van, hogy a szívükre se veszik. És most figyeld a felelősséget. Isten nem csak azt kéri számon, amit tudsz, hanem azt, hogy nem gondolkozol el a gonoszságon. Azt mondja az ég, hogy nem veszik a szívükre. Tehát a szív nem gondolkodik. Ez is bűn, hogy a szív nem gondolkodik. Csak úgy magától, mint a robot, megy a bűn. Gonoszságukkal gyönyörködtetik a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket. Minnyáján házasságtörők olyanok, mint a kemence, most figyelj, amelyet befűt a sütő, szünetel a tüzeléssel a tészta bekovászolásától, annak megkeléséig. Tehát nem használják a kemencét. És most figyelj, hatos verszak, mert mint a kemence közelednek ánukságukban az ő szívükkel. Egész éjszaka alszik az ő sütőjük, azaz a szívük, reggelig, mint a lángoló tűz. Mindjárt tüzesek, mint a sütő kemence, és megemésztik bíráikat. Királyaik pedig elhullottak, nincs köztük senki, aki hozzám kiáltana. Amen. Tehát olyan az embernek a szíve, mint egy sütő kemence. Amikor alszik, akkor megáll ez a sütő kemence. Mikor pedig fölkelt Izrael ebben a tisztátalan kettős állapotban, akkor újra beindult a sütő kemence. És tudod, hogy mi volt a sütő kemencének, ami adta a lángot? A bűn. És amikor az embernek a szívébe benne van a bűn, akkor az olyan, mint egy kemence, és ég a bűntől az ember szíve. És azért rajong a szíve, hogy bűnbe legyen benne. És amikor szól hozzád a lelkismeretet, hogy figyelj, sütő kemencévé vált a szíved, és eszi a bűnt, akkor állj le vele, és gondolkodj el a gonoszságon, mert különben egyre nagyobb módon fog a tűz lángba borítani, és megemészteni téged. Ilyen az ember szíve, mint egy sütő kemence. És megsüt téged, engem, ha a gonoszsággá válik a szívem. Mert befolyással van a szív a szellemre. Az a kapu, Jézus ezt tanítja, az a kapu. És ahogyan gondolkodik a szíved, olyan vagy te. És amivel gondolkodsz egész nap a szívedben, az a te Istened. Erre azt mondod, egész nap gondolkodjunk az Isten igéről. Hát ahogy csak tudsz, gondolkozz Isten igéről. Ezek a napok már nem a 90-es évek napjait szoktuk mondani. Józsué 1.8. El ne távozik a törvénynek könyve a szádtól. Gondolkodj arról éjjel és nappal. És most figyelj. Miért mondta Józsuénak Mózes, vagy az Úr, ezt az ígéretet? Miért nem mondta meg neki azt, hogy mitől én naponta 100 órát imádkozzon? Vagy miért nem mondta azt neki, hogy vegyen egy nagy kardot? A nagy karddal majd fölkeni őt olajjal, a pap fölkeni a kardot olajjal, és azzal mindenkit le fog kaszabolni. Vagy stb. Teóriák. Azért, mert a belső erőre tette Isten a hangsúlyt. A belső erőre. És tudod, mi volt a belső ereje ennek a Józsuénak, aki aztán azt a privilégiumot megkapta Istentől, hogy a názareti, a Krisztussal találkozott? Találkozott Krisztussal? Volt Krisztofán. Isten igéről gondolkodott éjjel és nappal, és a szájába is ott volt benne az ige, mormogott. És figyelj, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, amint írva van. Tehát az igéhez való hűség. Ez az, ami erőt ad, és azt mondja az ige, figyelj, jó szerencsés leszel az utadon, és akkor boldogulsz. Két szó, két teljesen más differencia, áldás. Két áldás. Ez a vége a szolgálatnak. Az egyik a szerencséről szól, a másik pedig a szellemi sikerről szól. Tehát a szerencsét az egész sorsában szerencsés lesz, döntésében, megértésében, látásában. Összehozza ez a szó a sikert, a gyakorlati és a szellemi sikert. És a másik szó pedig azt jelenti, mint mikor a Szent Szellem rászáll egy ember és prófétál. Ezt a szót használja, megnéztem a Héberbe, ezt a szót használja akkor, mikor rászáll Saulra Isten, amikor még jó állapotban van, és prófétál, és elváltozik az ő szíve. Ez azt jelenti, ez a kettő dolog, hogy felszabadítja az elmékedés az életedben, az ígérő való elmékedés, a szerencsét, tehát maga az életedbe bejön egy új sorsmenet, átalakítja a szíved az élet folyását, és a második pedig, hogy rád szállhat, tehát lehetőséged lesz, hogy leszálló pályává legyél a Szent Szellem számára, és olyan profitai vízióba vízbe téged Isten, amelyben csak ő tud bevinni. Csak ő. Hogy lásd, fölmény arra a bástyára, és lásd a jövődet. Ott, abban a szőlőskertbe. Amen. Ez hozza létre az elmékedés. Az elmékedés anyagi áldást hoz. Akkor így mondom. Mert behozza az Ábrám áldását. Miért? Mert Józsué Ábrám áldásáról gondolkodott. Ábrám áldásáról elmékedett. Kenneth Hagin ezt úgy írja, napi 15 perc elmékedés. Így kezdj. Edzd az elmédet és a szellemedet. És utána Isten be fogja nyitni előtted a kincses házat. Különben, ha nem elmékedünk, egy tufa agyúvá válunk. Tufa agyúvá. Hallgatjuk a prédikációt, nem értjük, és elkezdünk lázadni, mert a pragmatikus gondolkozásmód előjön. Nálam nem működik. Egy pásztor az oda ment egy ember, hát én próbálok áldás alatt lenni, de nem sikerült. Először szeress például. Vessél egy emberbe. És akkor lehet, hogy tényleg Isten elkezd működni benned, és már nem azért jársz gyülekezetben, hogy meggazdagodj, hanem azért, mert Krisztus testét értékeled. És még egy Isten emberétől egy idézet. Catherine Kuhlman azt mondta, amikor hallotta az Úrnak hangját, az egyház Jézusnak adatott, és az egyház Jézusnak adott ajándék az atyától. Érted? Egy ajándék vagyunk Jézusnak az atyától. És ha ezt te nem értékeled, akkor nem értékeled az atyának az ajándékát.